Kedves csőszi gyülekezet, így szól hozzánk Istenünk igéje, és keresi a mi szívünket ezen a délelőttön a már felolvasott Mózes első könyvének harmadik részéből, a 9. versből szól hozzánk Istenünk igéje eképpen. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Foglaljál helyet a gyülekezet. Kedves csősziek, fiatalok, idősek, és kedves mindenki, aki a gyülekezethez tartozik. Ha feltenném a kérdést, hogy mi a legnagyobb probléma az életedben, akkor mit felelnél? Mi a legnagyobb problémád? Lehet, hogy azt mondanád, mint a legtöbb ember, hogy hát persze a pénz, nincs elég pénzem. De lehet, hogy azt mondanád, hogy nem elég jó az egészségem, az egészség hiánya a legnagyobb probléma az életemben, a fájdalom, a betegség. Lehet, hogy azt mondanád, hogy túl öreg vagyok, és ez a legnagyobb bajom. De lehet, hogy azt mondod, hogy egyedül vagyok, nincs senkim, ez a legnagyobb bajom. Vagy azt mondod, hogy nincs munkám, vagy nem olyan van, amilyet szeretnék, ez az én nagy bajom. Vagy vannak olyanok, akik egy kicsit tovább mennek, nem csak ilyen testi dolgokat mondanak, hanem ilyen lelkieket is, és azt mondják, hogy nem vagyok elég nyugodt, állandóan jár az agyam, állandóan problémázok valamin, ez az én legnagyobb bajom. Vagy nem tudok szabadulni szokásoktól, ez az én bajom. Vagy túl önző vagyok, vagy túl lusta, ez az én bajom. A Biblia arról beszél, hogy az ember legnagyobb baja a bűn. A legnagyobb kérdés a bűnkérdés az életünkben. De mi is a bűn valójában? Erkölcsi szabályoknak a nem betartása? Bizonyos keresztény normáknak a nem betartása a bűn, ahogy a Wikipédia írja? Nem. A bűn az Isten nélküliség, az Istentől való elfordulás állapota. Az Isten iránti bizalmatlanság és az Istennel szembeni hitetlenség az a bűn. És minden következmény, ami ebből származik. Mert mindig ez a gyökere minden bűnnek az, hogy nem hiszek Istenben, nem akarok hozzá kapcsolódni, nem akarok engedelmeskedni ő neki. A bűn mindig gondolatban születik, utána ötletté lesz, és végül cselekedetté. A fiatalabbak biztos látták az Eredet című filmet, Leonardo DiCaprioval biztos ülnek itt olyanok, de lehet, hogy az idősebbek is. Az Eredet című filmben az a lényeg, hogy vannak olyanok, akik el tudnak ültetni gondolatokat az ember elméjében, és ezáltal gazdasági nyereségeket tudnak begyűjteni. Persze ez az egész egy fikció, de valahogy így ültet el a gondolatainkba, az agyunkba a sátán dolgokat, és ebből születik először az ötlet, az, hogy az a gondolat, hogy na, hogy lehetne megvalósítani ezt a gondolatot, és végül a cselekedet. A bűnök úgy keletkeznek, hogy először csak eszünkbe jut valami, nem tudjuk honnan. Jön egy gondolat. Ez még a tehát általában nem jelent problémát, ez még nem a mi bűnünk, vagy ez nem a mi felelősségünk. De utána, hogy mit kezdünk azzal a gondolattal, ami megszületik az agyunkban, ki tudja honnan, azt már mi döntjük el. Hogy nyakor ragadjuk, ahogy Pál apostol mondja, és kidobjuk, vagy pedig elkezdünk ötletelni, belemegyünk a vitába, ahogy Éva tette, és aztán megvalósítjuk. A tetteknek, illetve a bűnöknek mindig van következménye, így vagy úgy. Az első ilyen gondolat, ami azok számára előkerül, akik már legalább egyszer megérintődtek Isten által, akiknek legalább már egyszer szólt Isten, vagy legalábbis már egyszer elgondoltak azon, hogy mit akarhat Isten az életemmel, az első ilyen gondolat, amit a sátán előtett a szívünkbe, az a csak ugyan kérdése. Egyszer csak jön egy gondolat, ahogy Évával beszélt a kígyó, csak ugyanazt mondta Isten? Biztos, hogy így mondta? Kicsit olyan, mint Vágó István a Legyenen és Milliomosban, hogy már megjelölte valaki az A-t, de még el akarja tántorítani, hogy nem lehet, hogy a B, vagy a C. Csak ugyanez a helyes válasz, csak ugyanígy kell tenned. És neked is ezt mondja, csak ugyan Isten szólt hozzád múlt héten, meg az előtti héten. Biztos? Csak ugyan templomba akarsz járni? Csak ugyan igazat mond a lelkész? Csak ugyan jót akarja neked? Biztos? Miért mond dolgokat neked? Csak ugyan Isten szava ez a könyv? Hát emberek írták, nem? Csak ugyan el kellene járnod alkalmakra, a közösségben lenned, hogy erősödjön a hited? Csak ugyan. Csak ugyan itt kéne lenned, amikor pénzt is kereshetnél, dolgozhatnál, szórakozhatnál. Csak ugyan elveszi a bűneidet, biztos? Van, aki már itt elbukik, mert mindannyian különbözőek vagyunk. Vannak gyengébbek, közepesen gyengék, nagyon gyengék, erősebbek, nagyon erősek. Jellemben, testileg, mindenhogy. És a sátán ismer bennünket, és mindenkit a maga erőssége és gyengesége szerint kísért. Persze Isten csak annyira engedi kísérteni az embert, amennyire ellen tudna állni. De van, aki itt elbukik már egy kis elbizonytalanodásnál, és már azt mondja, hogy nem is érdemes a templomba járni, nem érdemes idejönni, nem érdemes az Istennel kapcsolatba kerülni. Vannak olyanok, Éva egy kicsit erősebb volt, aki azt mondta, hogy de hát Isten nem mondta, hogy egyik fáról sem ehetünk, csak arról, ami ott a kert közepén van. Ő persze egy kicsit elkezdett túlozni, mert Isten nem mondta azt, hogy ne is érintsék azt a fát, de ő ezt a túlzást is már belevette. Teológiai magyarázók azt mondják, hogy ez a túlzás vezetett aztán a bűnéhez, a kicsapongásához, de ezt most hagyjuk. Minden esetre Éva már belemegy a sátánnal való vitatkozásba. Már itt végül is elkezdődik a bukása, de még ellenáll. Elkezd vitatkozni vele, pedig a sátánnal egy dolgot lehet, kedves testvérek, beszélni, egy dolgot lehet neki mondani, hogy távozz tőlem Jézus nevében. Ennyit lehet mondani neki, és más nem. De Éva leáll vele vitatkozni. Van, aki először hisz Istennek, és ellene áll az ördögnek, de akkor a sátán tovább megy, nem hagyja nyugodni az embert. És utána már nem a csak ugyan jön, hanem a dehogy. A dehogy válasz jön. Dehogy kell Istenben hinned, hagyjál már. Hát jó így is az életed, nem? Dehogy segít neked, hát kit láttál, akinek segített volna Isten? Csak nem azokra gondolsz, akik itt ülnek a templomba. Dehogy bocsát meg neked. Majd pont neked fog megbocsátani. A te rúd bűneidet fogja megbocsátani. És ha már meg is bocsátott neked, gondolod, hogy ennyiszer meg fog neked bocsátani? Dehogy változik meg a férjed, a feleséged, dehogy fog megváltozni. Dehogy rendel ki neked az Isten társat. Majd te szerezd meg magadnak. Dehogy rendeli ki neked Isten a javakat, amire szükséged van, mondja sátán. Dehogy lesz negatív következménye, ha horrort vagy pornót nézel a tévében vagy az interneten. Dehogy leszel függő a játékoktól. Dehogy viszel az Istentől az új hobbit, vagy a hitetlen barátod. És képzeljétek el, kedves testvérek, ez ma is így lesz. Amikor mentek ki majd a templomból, akkor jön egy gondolat, hogy jaj, dehogy is van így. Vagy hogyha azt mondod, hogy büszke vagy magadra, mert eljöttél a templomba, és örülsz, hogy hallottad Isten igéjét, akkor a sátán azt mondja, hogy jó, meghallgattad, ügyes vagy, de ne vedd komolyan. Eljárhatsz te templomba, imádkozhatsz is, rendben van, de semmit ne valósítsál meg belőle. Dehogy is van erre szükségem. És amikor majd mész hazafelé, akkor ragad nyakon ezt a gondolatot, amikor az Isten először a csak ugyannal jön, aztán meg a dehogyjal, mert ezt akarja, hogy nehogy komolyan vedd. Vagy ha komolyan is veszed, akkor még nem a, majd holnap. Majd holnaptól kezd el. Egyszer volt egy ember, aki le akart fogyni, nagyon túlsúlyos volt, és mivel nagyon meggyőzte magát, hogy le kell fognia, felírta egy cetlire, hogy holnap elkezdek fogyókúrán, és betette a zsebébe. És minden reggel elővette, elolvasta, holnap elkezdek fogyókúrázni, és megnyugodott, eltette a zsebébe, és elkezdett zabálni. És ez így kelt egész életében, és a sátán is ezt akarja. Holnaptól elkezdem majd a hívő életet. Holnaptól majd komolyan veszem. Holnaptól majd valóban követni fogom őt. Nagyon szép dolgokat mondott a tiszteletes úr. Így is van, így is kell élnem. Egyet is értek vele. De majd holnaptól veszem komolyan. Ma még lazíts, és ez így lesz minden nap az életed végéig. És a harmadik lépcső a nagy ígéretek. Azt ígérte Évának a kígyó, a sátán, hogy olyan leszel, mint Isten. Nagy ígéret. De amikor evett a férjével együtt a gyümölcsből, nem lett olyan, mint Isten. Annyit vettek észre, hogy meztelenek. Ennyi történt. Nagyon, nagyon kevéssé jutottak közelebb Istenhez. Tulajdonképpen egyáltalán. Nem hasonlított se Éva, se Ádám jobban az Istenre attól, hogy evett a gyümölcsből. Az ördög mindig sokat ígér, keveset ad, és a végén mindent elvesz. Az ördög sokat ígér, keveset ad, és a végén mindent elvesz. Lehet, hogy mondjuk egy nem tőle való párkapcsolatban azt ígéri, hogy majd most boldog leszel, végre valaki elfogad téged, és lehet, hogy egy ideig, az ideig óráig való mámor jól esik, de aztán becsúsznak dolgok, csalódások, nem kíván terhesség, stb., és vége az életednek. Ez egy példa. Lehet, hogy azt ígéri neked a sátor, hogy gazdag leszel, mindent megkap, és mondjuk elmész lottózni, vagy ide-oda, megpróbálod megvalósítani önmagad, majd akkor gazdag leszel, de csak rövid ideig tart a gazdagság, elmúlik, itt kell hagyni, és a végén mindent elveszítesz. Lehet, hogy költekezni jó dolognak tűnik, és azt ígéri Isten, azt ígéri a sátán, hogy mindent megkaphatsz, hát ingyen van, hát majd ráérsz kifizetni, de aztán egy ideig persze nagyon jó, van autóm, van ilyen hűtőm, van olyan tévém, de aztán jönnek az adósságok, és vége az életnek, és tönkre megyek, és eladják a házam, és földön futó lettem. És csak az adósságoktól kell félni. Így működik ez a sátán logikája. És Éva nem áll ellen tovább a kísértésnek, a nagyság, az Istennek, az Istenhez való hasonlóság ígérete az már nagyon tetszik neki. A gondolatból ötlet lesz, az ötletből pedig megvalósítás. Kell az okosság, kell a mindentudás. És társat keres az engedetlenségben, és ez is annyira jellemző, hogyha a sötétségben járunk, és nem az Isten útján, a bűn útján járunk, akkor szeretünk társakat gyűjteni magunk mellé, mert akkor úgy érezzük, hogy kisebb a felelősség. Én is itt van, gyere, így áll te is, hát így csinálja mindenki. Én sem engedelmeskedem Istennek, csináljuk együtt, majd csak lesz valahogy, legalább ebben legyünk társak. Nem fogjuk megőrizni magunkat tisztán, gyere, csináljuk együtt. És ezt csinálja Éva, és hívja a férjét, gyere, együnk a gyümölcsből. De a tetteknek, a gondolatoknak, a mulasztásoknak, ugye ezt tanuljuk konfirmáción, hogy hogyan lehet vétkezni, szóval, cselekedettel, gondolattal és mulasztással, de ennek mindig van következménye. Ezt tudja minden ember, hogy a bűnnek büntetése van, és következménye van. Mindannyian tudjuk mélyen a szívünkben, ha megpróbálunk elrejtőzni, és akkor is tudjuk, mert ilyenek vagyunk, ilyenné teremtettünk, hogy ez a lelki ismeret, ez a jelző, ez a kis műszer ott van a szívünkben. Tudjuk, hogy következménye van, és nincs ez alól kivétel. A bűnnek első következménye a messzelenség érzése, amit Ádámék átéltek. Amikor úgy érezzük, hogy valamit el kell takarni, valamit nem szabad megmutatni, mert ott valami rút dolog van. És milyen érdekes, hogy azt, amit azelőtt nem kellett eltakarni, mert nem volt semmi baj vele, azt most már el kell takarni. Az most már szégyelni való. És ahogy Jézus mondja, aki a világosságban jár, az azért teszi ezt, hogy lássák, hogy ő Isten szerint él és működik és dolgozik. De aki nem az Úr útján jár, az a sötétségben jár, nehogy kiderüljön. Nehogy valaki megtudja, nehogy a gyülekezetben rájöjjenek, nehogy anyám, apám rájöjjön, nehogy a testvérem rájöjjön, és eldugom, elrejtem a vétkemet, a bűnömet. Pedig végig megtelennek érezzük magunknak, és szégyeljük, és megpróbáljuk eltakarni. És milyen sokan vannak olyanok, akik a szégyen miatt nem jönnek templomba, a szégyen miatt nem imádkoznak már, mert egyszer hittek az Istenben, egyszer megszólította őket Isten, de vétkeztek, és szégyellik magukat. Így nem állhatok az Isten elé. Hányszor van velünk is, kedves testvérek, hogy úgy érezzük, hogy nem vagyok méltó rá, hogy imádkozzak hozzá, és épp most csaltam meg. Épp most mentem az ő akaratával szembe. Hát hogyan is imádkozhatnék? Szégyellem magam. És elbújunk az életünknek sötét erdejébe, ahogy Éváék tették. És aztán jönnek a bűnnek a további következményei, ami minden bűnnél kicsit más, de minden esetben rombol. Az Istentől való elszakadás széttör, roncsolja a testet és a lelket. Lehet először úgy tűnik, hogy minden rendben van, de hosszú távon daganatos betegségek keletkeznek a testünkben, lelki értelemben is. Ádám és Éva a bűneset előtt teljes egységben voltak. Minden rendben volt közöttük, de a bűneset után már egymásra mutogatnak. Eltört az ő kapcsolatuk is. Nem csak az Istennel való kapcsolatuk, hanem az egymással való kapcsolatuk. Már egymást hibáztatják, meg Istent hibáztatják. Pont az élet továbbadására való szerveket, a közösségnek, az egységnek a szerveit kell eltakarni, mert most már az nem ugyanaz, mint azelőtt volt. Ez a szétdobálónak, a diabolosznak a célja, a sátánnak, hogy mindent szétdobáljon, így hívják a sátánt más néven, hogy tönkre tegye az életünket, a kapcsolatainkat, és a vége, az utolsó következmény, a test és lelki halál. Ez a sátán célja, mert ő embergyilkos kezdettől fogva. De a következmények elől nem lehet elbújni, nem lehet elmenekülni. Nem lesz olyan, hogy a bűn büntetlenül marad. Valakinek bűnhődnie kell. És a történet úgy folytatódik, hogy de Isten kiáltott az embernek. Hol van? Nem tudom, kedves testvérek, volt már ilyen az életetekben, biztos volt, hogy ezt meg ezt csináltam, éreztem, gondoltam, de Isten ezt tette velem. De Isten ott közbeszólt. Isten ma is kérdezi tőled, hol vagy? Hol vagy, ember? Hol vagy, csőci testvérem? Hol tartasz? Milyen állapotban vagy most? Még csak szégyelled magad? Vagy ahogy a mai kalauz mondja, vagy a tegnapi ugye a tékozló fiú története, hogy már eljutottál a disznók vájújáig? Miért kérdezi Isten, hogy hol vagy? Hát nem tudja. Miért kérdezi Ádámot? Hogy Ádám, ember, mert ezt jelenti, hol vagy? Miért nem sújtott le abban a pillanatban Isten az emberre, és törölte el őket? Miért kérdezett egyáltalán, hiszen Isten minden tudó? Azért, mert lehetőséget akar adni az embernek, hogy elmondja. Hogy ő maga mondja el, hogy hol van. Isten nem kijelent, Isten nem vádol, Isten nem fed először, hanem kérdez. Hol vagy, ember? Mondd el te nekem. Adok lehetőséget rá, hogy elmondd nekem, hol vagy. Hol vagy? Mondd el Istennek. Hol tartasz az életedben? Hol tartasz a lelki életedben? Isten keres bennünket, mint a pásztor, az elveszett bárány. Merre mentél már el megint? Hol keresel menedéket az én közelségem helyett? Hol bújtál el? Talán a vallásosságod mögé bújtál? Talán a magánéletedben menekültél? Talán a munkádba? Talán az erényeid mögé bújtál el, hogy te milyen jó vagy? Ádám, hol vagy? És Ádám mond mindenfélét. Először elmondja, hogy azért bújtam el, mert szégyeltem magam, mert messzelem vagyok. Eddig rendben van. De aztán elkezdi először Évára kenni, hogy az asszony volt, és aztán még hozzáteszi, hogy az asszony volt, aki te adtál mellé. Nem én vagyok a hibás, nem én voltam, ő volt. Sőt, Istenem, te vagy a hibás. Te nem fogtad le a kezem. Te adtad mellém ezt a kísértőt. Te engedted meg, hogy ezt tegyem. Isten, te vagy a hibás, ezt mondja Ádám. De ez nem segít. Ami történt, megtörtént. A bűn a gondolatból ötlet lett, az ötletből megvalósítás, és azt már nem lehet visszacsinálni. A kimondott szónak, a gondolatnak hatalmas ereje van, és a tetteknek is hatalmas ereje van, mint a pillangó hatásnak, hogy azt mondja egy elmélet, hogy egy pillangó meglengeti a szárnyát Japánban, akkor annak itt van hatása valamilyen módon. És a cselekedeteidnek, a gondolataidnak és a szavaidnak mindig vannak hatása, és a mulasztásaidnak is van következmény. És aztán jött is a következmény, az embernek el kellett hagyni a paradicsomot. Ott kellett hagyni az Istennel való tökéletes közösséget, az életfáját, az örök életfáját, kínnal kell dolgoznia, kínnal kell szülnie, és meg kell halnia. Isten keres bennünket, hol vagyunk, tőle távol, vagy közel. Kinek engedünk? A csak ugyanok, a dehogyok és a nagy ígéretek hova vittek el bennünket? Isten Jézusban már legyőzte a sátán, legyőzte a kígyót, már a fejére taposott, de még mindig, mint ordító oroszlán, szerte jár a világban, és keresi, hogy kit nyeljen el. És aki közeledni akar Istenhez, az egyre inkább. Mert aki az övé, aki az ő útján jár, azzal nem foglalkozik a sátán, de amikor egy lépést teszel Isten felé, akkor ő is elkezd dolgozni, és elkezd működni, és jön a csak ugyanjaival, meg a dehogyjaival, meg a nagy ígéreteivel. És minél inkább akarsz, amikor már úgy érzed, hogy előjársz az úton, az Isten útján, már sok mindent letettél, már sok mindent odaszántál, akkor még csavarosabb és otrombább ötleteket eszel ki, hogy eltántorítson téged. De Jézusban van visszavezető út az Atyához, van visszavezető út a paradicsomba. Ő helyre tudja állítani a széttört kapcsolatokat egymással is, meg Istennel is, meg önmagával is. Miatta már nem kell elbújnunk valahová. Jézus miatt nem kell elbújnunk, mert a szégyent ő vitte fel a fára. Ő messzelem volt azon a kereszten, a festők mindig oda festettek valamit, de ő messzelem volt a kereszten. A szégyent ő hordozta. Őt köpték le, őt csúfolták, hogy neked ne kelljen szégyenlenni magad, és ne kelljen elbújni az Isten elől, hanem odaállhass elé, hogy igen, megtörtént, én voltam, de ő, Jézus ott a fán, ő vette magára az én szégyenet, az én bűneimet. Ádám miatt, és érettünk miattunk, és helyettünk is. Mai kérdés tehát, kedves testvérem, hol vagy, ember, hol vagy? Akarod-e, hogy az egyetlen igazi probléma megoldódjon az életedben, a bűnkérdés? Válaszoljunk hát Istennek, és ne másra mutogassunk, mint Ádám. Mondjunk el mindent, kérjünk bocsánatot tőle, és kérjük, hogy Jézussal van, legyen velünk örökké. Ámen. Most egy percnyi csendben álljunk fel a helyünkről, és egy percnyi csendben magunk az igei hirdetés szerint válaszoljunk ő neki imádságban. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te nem rögtön elpusztítottad az embert, és nem rögtön elpusztítasz bennünket, amikor elfordulunk tőled, és a szabadságunkat nem jól használjuk, hanem inkább a sátára hallgatunk. Köszönjük azt, hogy nem sújtasz le ránk, amikor a gondolatokból tettek lesznek. Nem ragadjuk nyakon a bűnös gondolatainkat, hanem élvezzük, és jól elterpeszkedünk bennük. Úr Jézus, könyörülj rajtunk, és köszönjük azt, hogy te hordod a szégyen. És Urunk, add, hogy mi is letegyük, és abba hagyjuk végre a szégyennek takargatását, azért, hogy te elvehesd azt, és azokat. Adj nekünk győztes életet, Jézus. És tudjuk, hogy csak akkor tudunk győzni, és akkor leszünk győztes keresztjének, hogyha nem takargatjuk a bűneinket, és nem menekülünk előled. Urunk, bocsáss meg, hogy bolond módjára azt hittük, hogy nem imádkozhatunk hozzád, és nem vagyunk méltók hozzád, mert nem téged követtünk, és azt hittük, hogy akkor te nem hallgatsz meg, és lesújtasz, pedig te csak kérdeztél, és kérdezel, hol vagy. Úr Jézus, hát itt vagyunk a te házadban most, és szeretnénk kérni a te lelkednek erejét, hogy amikor megyünk hazafelé, akkor a csak ugyanok és a dehogyok ne győzzenek újra, és a nagy ígéretek, hanem a benned való reménység és hit legyen a győztes. Hogy nekünk is győztes életünk legyen, hogy amikor hazamegyünk, mások lássák ezt, és kérdezzék, hogy miért vagyunk boldogok, miért vagyunk magabiztosak ebben a nehéz világban, és a sok probléma között. Imádkozunk ezért a gyülekezetért, hogy minél többen legyenek azok, akik nem takargatják a bűneiket, és ebben a faluban is egyre többen legyenek olyanok, akik hozzád jönnek és téged keresnek, mert te már keresed őket. És imádkozunk Magyarországért, Európáért ebben a nehéz időben, könyörülj mi rajtunk. Köszönjük, Urunk, hogy eddig elkerült bennünket sok minden, és mi itt viszonylagos békében élhetünk. Imádkozunk Franciaországért, imádkozunk Európáért, imádkozunk Törökországért, könyörülj a nemzeteken, és adj békességet, és hozzád való fordulást a nemzeteknek. Imádkozunk betegeinkért, azok, akik itt közöttünk is betegségeket hordoznak, és akik otthon vagy kórházi ágyon fekszenek, Úr Jézus, állj meg mellettük, gyógyítsd őket. Imádkozunk gyászoló testvéreinkért, te töltsd ki az űrt, azoknak a szívében, akik szívében gyász van. Urunkat, hogy megtartásra való nemzet lehessünk, és győztes keresztjének, a te nagy nevedért. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.